Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban. Krisztus, ami Urunk által.
Köszönjük helyet foglalni, hisz a plebániai hirdetések következnek, amelynek elején szeretném megköszönni az Izlandból érkezett kórusunkat, annak énekét, akik már többször voltak itt nálunk, és most is erre az ünnepi alkalomra érkeztek. Isten hozta önöket, köszönjük szolgálatukat! Kedves testvérek, egyházmegyénk ezüstmisés papjai, Artner Péter Káli, Árvai István domoszlói, Fehér Róbert erdőkövesdi, Kalockai Gábor emődi, Novák István jászberényi, Tóth Gábor füzéri, Varga Béla sajóládi és Verez Zoltán karcagi plebánusok szentelésük évfordulóját itt a bazilikában szerdán este 6:30 fogják ünnepelni az általuk bemutatott hálaadó szentmise keretében. Kívánjuk, hogy lelkipásztori szolgálatukat Isten bőséges áldása kísérje. Pinteken délelőtt 9 órakor az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum és Gimnázium évvégi hálaadó szentmiséje, 11 órakor a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjainak ballagása, majd 13 órakor a Ciszterci Gimnázium évvégi hálaadó szentmiséje, a Tedeum lesz itt a bazilikában. A gyakorló iskolánk végzős 8. osztályosnák diákjai ballagása a Dobótéri Minorita templomban lesz pénteken délután 3 órakor, majd a szentmise szombaton délelőtt 10 órakor. Pénteken este a hegyközből, Sárospatakról, Sátoraljaújhely környékéről gyalogos zarándokok érkeznek ide hozzánk, akik már sokatszor a szentelendőkért vállalják és ajánlják föl e gyalogos zarándoklatukat. Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő diákónusi és papszentelési szentmisébe, akik nem tudnak személyesen részt venni, a Szent István rádió közvetítése által is bele tudnak kapcsolódni. A papszentelés kapcsán megismételjük a korábban már közzétett hirdetésünket, mely szerint érsekatya szeretettel hívja azokat az érettségizett fiatalokat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus papságra hívó szavát, és az Egri Főegyház megyében szeretnének papi szolgálatot végezni. Jelentkezési kérelmüket a hittudományi főiskolára és a papnevelő intézetbe kell leadniuk. Ezen a napon, tehát szombaton, 18 órakor a Lajosvárosi Találkozások házában a katolikus könnyűzene dicsőítő dalaiból a Korz Együttes ad koncertet, amelyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Mivel az iskolai tanév befejeződik, ezért a következő vasárnap 23-án a délelőtt 8:30 kezdődő szentmisében tanévvégi hálaadást Tedeum lesz. A bazilikában az oltári szentség őrzése ismét a Szent Mihály oltáron történik, ezért azért, hogy az oda imádkozni szándékozó menőket a turista forgalom látogatása ne zavarja, ezért majd ott a gyóntató székeknél és itt az oszlopoknál egy kordonnal fogjuk elválasztani azt a területet, hogy oda csak az imádkozni szándékozók tudjanak majd bemenni. Használjuk ki ezt a lehetőséget, illetve, hogy közöttünk van az oltári szentségi Jézus, és napközben, amikor tehetjük, látogassuk meg, hisz egész nap nyitva van a templomunk. Kedves testvérek, hirdetéseink végén szeretném megköszönni Zoltán atyának, hogy az aranymiséjét itt tartotta a bazilikánkban. Igaz, hogy amikor 50 évvel ezelőtt pappá szentelték őt, még talán nem is került ebben az órában sor rá, csak néhány perc múlva tölti be az 50 éves jubileumát, akkor kicsit másabb volt a bazilika, más volt az oltár, sok kispap volt jelen, de mi meg, ha lehet ilyet mondani, nem igaz, de talán jól hangzik, hogy a bazilikánkat direkt az ő aranymiséjére igyekeztünk ilyen széppé tenni, hogy ünnepe még így is szebb és áhítatosabb legyen. Köszönjük, hogy eljött közénk. Én külön köszöntöm őt, hisz a életútunkat a gondviselés sokszor keresztezte. Rakamazra utána mentem káplánnak, aztán itt a bazilikában is utána következtem plebánusnak, és menet közben, amikor ő a Jézus szíve plebánián volt plebánus, ott pedig káplánként tevékenykedtünk együtt. Hát az Úristen segítse továbbra is. 75 év körül, aranymise körül az ember életútja már a pihenés időszaka felé tart, de reméljük, hogy ennél ebben az időszakában is, majd életének ebben a szakaszában több ideje lesz arra, hogy jöjjön közénk a káptalani szentmiség végzésére is. Ezért a mai ajándékba kapott jó pásztor részkarc hátulján ott van a káptalani beosztásnak a rendje, amely emlékezteti őt majd arra, hogy várjuk szeretettel sokszor ide a bazilikában őt, vasárnaponként, nem csak akkor, amikor rákerül a sor a káptalani szentmise végzésében, hanem máskor is. Mindannyiunk nevében még egyszer Isten áldását, kegyelmét kívánjuk az életére és papi szolgálatára.
Újmise alkalmával felszokták hívni az újmisés pap figyelmét arra, hogy ez ünnep alkalmával, mivel a Jóisten szeret minket, és valamiféleképpen ő is ünnepel velünk, lehet valami nagyot kérni tőle. Hát én a mai szentmisében is külön kértem a Jóistentől a békét az egész világnak, és kérem külön, hogy minél több papi és szerzetes hivatást adjon az ő dicsőségére és az emberek üdvösségére. Kérem, így fogadjátok most aranymisés áldásomat. Áldjon meg és őrizze meg titeket az Isten. Amen. Ragyogtassa rejátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek a békességet. És aranymisés papi készföltételem által minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével. Még talán annyit, hogy a bejáratnál majd aranymisés emlékképeket osztanak. Az egyiken Szent Mihály van, aki a Bazilika Egyházközségének a védőszentje, a másodikon pedig Meszlényi Zoltán, aki 60-ban született, mostani falun mellett, és aztán a vértanú halált halt, mert hűséges akart maradni mindvégig Krisztushoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézusom! Jézusunk, lelked örök pásztora, tekintsétalmas szemmel, szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságú szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk aranymisét, melyet Mándi Zoltán Horthy plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából mutatott be. Orgonán közreműködött Urbán Péter. A közvetítés technikai lebonyolításában Kvasinger Jenő és Bartók Beáta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 75 esztendős harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónián jelen volt Katalin walesi hercegnő, Vilmos trónörökös felesége is, aki megbetegedése miatt kezelés alatt áll. Katalin karácsony óta most vett részt első ízben nyilvános eseményen. A csaknem 2 órás ceremónia után a királyi család tagjai visszatértek a Buckingham palotába, és a hagyományoknak megfelelően a palota teraszáról köszöntötték az ünnepségre összegyűlt 100 000-es tömeget. Az eseményt a brit királyi légierő repülőgépeinek és helikoptereinek tisztelgő átrepülése zárta. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló nyári főszezoni közlekedési menetrend június 22-től szeptember 1-ig lesz érvényben, azt követően pedig utószezoni menetrenddel nyújtják meg a nyarat szeptember 22-éig, közölte a MÁV Volán csoport. A MÁV a nyári főszezonban a jelenleginél több vonatot, IC-kocsit és motorvonatot állít forgalomba. A főszezonban a Balatonnal már nem csak a fővárost, de a keleti, délkeleti országrészt, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szeged, Kecskemét és Szolnok térségét is közvetlen közlekedő vonatokkal kötik össze, jelezték. Kitértek arra, hogy a Volánbusz helyi helyközi járataival az ország számos térségéből biztosít közvetlen eljutást a Balatonhoz és annak környékéhez. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább, a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, még a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a KSH megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízelolajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. A Dunán és a Rábán is folytatódik az apadás. A Rábán nem várható utánpótlása az árhullámnak, a Dunán pedig a pénteki szombati mohácsi tetőzés után elhagyja az országot az ár. A fővárosban ismét megnyílt a pesti alsó rakpart. Július 1-én nyílik a pályázati lehetőség az otthonfelújítási programban a lakosság számára, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Kormányinfón arról beszélt, június 17-től előregisztrálhatnak azok a kivitelezők, akik közül a beruházók választhatnak, ekkortól válik elérhetővé az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati felhívása az Energiaügyi Minisztérium honlapján. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart, írja a polisz.hu. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűri ki. Vereséggel kezdte Magyarország az Európa-bajnokságot, de még javíthatunk. A gyenge első félidei produkció miatt a magyar labdarúgó válogatott 3-1-es vereséget szenvedett szombaton a svájci csapattól a németországi Európa-bajnokság A csoportjának kölni mérkőzésén a nyitófordulóban. Ezt követően a magyarok szerdán 18 órakor a házigazda német válogatott ellen játszanak Stuttgartban, majd vasárnap 21 órától Skóciával csapnak össze, szintén Stuttgartban. Híreink végén az időjárásról. Az ország keleti felén erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés. Még délnyugat felé haladva sok napsütés várható a fátyolfelhők és a kevés gomoly felhő mellett. Az északkeleti-keleti megyékben helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Mesterségem címere című portréműsorunk kedves vendégét, Bogara Károlyné Paksi Marica amatőr festőt szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonja előtt. Hát kezdjük akkor a kezdeteknél. Annak idején milyen szakmát és milyen hivatást is választott?
Hát ez véletlenül alakult. Orvos szerettem volna lenni, de aztán helyette férhez mentem, és így be kellett érjem az asszisztenskedéssel. És így a fogászatra kerültem, 20 évig ott dolgoztam. Utána, miután a nyelveket nagyon kedveltem, hát átkerültem egy szálloda recepciójára, ami nagyon érdekes, mozgalmas munka volt. Közben idegen vezettem, és tanítottam franciát.
Melyik szálloda volt ez a szálloda?
A Mátrafüredi avarszálló. Valamikor nagyon híres volt, amikor még sehol az országban ilyen, hogy fürdőmedence nem volt, hát akkor egymást törték az emberek, hogy oda eljussanak. Sajnos ez most hát nem romokban áll, de üresen áll, valami jobb sorsra vár pillanatnyilag.
Elevenítsük fel az aranykorát ennek a szállodának, hiszen gondolom ön ott igen, dolgozott az aranykorban. Milyen vendégek tértek be oda?
A legkülönbözőbb híres emberek jöttek, nagyon nagy élet volt ott, hát kiket említsek, akivel én közelebbi barátságba kerültem, például a Karinti Ferenc, ő nagyon sokat járt oda, akkor a Nádas Gyuri, az édesapja volt a bárnak a zongoristája.
Nádas Gábor?
Nádas Gábor, az igen, édesapja. Az édesapja. Igen, úgyhogy Gyuri sokat járt oda, és hát nagy élet volt ott, külföldiek jöttek, mentek. Hát még David Attenborough is ott járt, akkor még a Tőkés László is volt vendégünk, Habsburg Otto is volt, szóval de nagyon sokan megfordultak.
És ezekkel a nagy nevekkel személy szerint ön találkozott is, hiszen mi volt az ön feladata ott?
Én a recepción dolgoztam, úgyhogy hogy mindenkivel találkoztam, aki most szóba került.
Ki volt az ön számára a legemlékezetesebb? Talán azért, mert olyan közvetlen volt, olyan emberi volt.
Nagyon sokan, például a Zente Ferencet, ő a családjával lejött, és én még ilyen egyszerű, ilyen kedves, ilyen közvetlen embert, mint ő, hát nem is találkoztam szinte a színész társadalomban ilyennek, de nem csak ő, a Sücilla is oda járt. A Sücilla ott tartotta mindig a születésnapját. Ha jól emlékszem, akkor január 6-án volt. Sajnálattal hallottam, hogy aztán egy tragikus sors lett a vége. Egyébként őt, mint színésznőt is nagyon kedveltem.
Mi volt az ön feladata recepciósként?
Hát először is fogadni a vendégeket, intézni a foglalást, összesíteni a számlákat, elkészíteni, a vendégek ügyes-bajos dolgait intézni. Nagyon sokrétű, mert hát ugye a legkülönbözőbb problémákkal jöttek oda, amit hát igyekezett az ember megoldani.
Milyen nyelvet sajátított el, és milyen nyelven beszél ön jól?
Hát franciául beszélek jól, aztán kevésbé jól angolul, oroszul, pici olaszt is tudok. Most idegen vezettem is sokat, mert Franciaországba vittem ki csoportokat, vagy itt kalauzoltam franciákat, és hát az ismerőseimnek segítek. Volt egy érdekes eset. Egyik munkatársam rájött, hogy neki Lyonban rokonai vannak, de hát nem tudnak magyarul. És hát szerette volna őket fölkeresni, hát megírta a levelet, én szépen lefordítottam franciára, és elküldték. Mit tesz Isten? Kiderült, hogy Lyonban van Fülöp atya, aki abasári származású, és ők fölvették az atyával a kapcsolatot, az atya segített nekik a magyar tanár, én meg a franciát magyarra fordítani a Marikának. És hát többen is megkerestek már, hogyha kellett valami segítség a nyelvtudással kapcsolatban. De ez nagyon érdekes, ott tudni, nekem rengeteg abasári kötődésem van. És én gyerekkorom nyarait ott töltöttem a nagymamánál, rengeteg szép emlékem van. Gyerekkorunkban volt a nagymamám háza fölött egy dombocska, és azon egy róm, egy fal, és hát mi ott rengeteget játszottunk. Annak már híre hamva sincs, mert az valahogy leomlott, de mit tesz Isten, most a régészek felfedezték, hogy ott valamikor temető templom, hát azt tudtuk, hogy az volt, sőt a nagymamám fényképein megtaláltam a 30-as évekből készült képeket, amikor még a torony is látszik, meg még egy hatalmas nagy épület volt, és hát ezeket most a régészek nagy szeretettel felhasználták a feltárásaikhoz. Úgyhogy, hogy a Fülöp atya abasár, szóval érdekes módon így kapcsolódnak a dolgok.
És mettől meddig dolgozott ön az avarszállóban?
Hát évszámot nem tudok, de 20 évig dolgoztam ott, 20 évig a fogászaton, 20 évig itt, és hát emellett ugye akkoriban kezdtem el festeni is, amikor oda kerültem, és szerencsére ott volt egy állandó kiállításom, ahol váltogattam a képeimet, és hát a vendégek legnagyobb örömére még vásároltak is, És hát a szállodának is dekoráció volt tulajdonképpen. Így egy érdekes dolog történt, hogy akkor ugyan nem voltam a szállodában, itthon szabadnapos, és fölhívott egy kollégám, hogy itt van egy házaspár, aki ki akar téged Bécsbe küldeni. Gyere be megbeszélni velük. És akkor kiderült, hogy meglátták a képeimet, és ők voltak megbízva, hogy Bécsben lesz egy ilyen nagy nemzetközi festő összejövetel, ahol 30 országból jön egy-egy festő, és akkor valami nagy közös kép fog készülni. És hát ezek olyan helyesek, kedvesek voltak, ki is küldtek, én voltam olyan kedves, hogy ki is mentem. És hát ott egy hetet töltöttünk el, tehát ENSZ központban az Unno Cityben volt az esemény, és akkor egy ilyen hatalmas nagy képet, de közösen festettük, nem is egyet, kettőt, hármat is csináltunk, mindenkinek meg volt adva egy kis rész a nagyból, és akkor ott kedve szerint ott valamit produkált, és a végén hát mondjuk igyekeztünk figyelembe venni, hogy mi volt ott az előző, de ilyen, hát ez inkább ilyen graffiti-szerűség lett, mert hát nem volt összefüggés az egyes festőknek a művei között. És
mindenki maga alakította a témáját?
Igen, mindenki saját maga alakította, és hát egy nagyon helyes, kedves társaság jött össze, volt egy nagy garden party a végén, és hát ott mindenki vitt itthonról egy képet, és akkor azt ott kiállítottuk. Na hát ez is a zavarhoz fűződik, ez a kis esemény.
De már részben megemlítettük életének egy másik fontos momentumát, a festészetet és a festést. Igen. Hogyan jött, hogyan alakult ki érdeklődése a festés iránt, és mikor mutatkozott meg először az ön életében az, hogy van tehetsége a festéshez, és szeretne festeni?
Hát az már általános iskolában kialakult, volt egy nagyon kedves tanárom, Balázs Benyaminné, Piri néni, és hát ő is engem ebbe az irányba próbált volna terelni. A családunknak jó barátja volt Csíki Sándor festőművész, Mátra Fürednek a festője, és hát ő is tanítgatott engem. De hát mondom, aztán másképp alakult a sorsom, és akkor festegettem is sokat, jártam szakkörökbe is, aztán a 20 év szünet után valahogy, amikor kirepült a kislányom, mert egy kislányom van, egy nagy lányom, mert már jócskán unokám is van természetesen. Na, ahogy ő kirepült, akkor jött az én aranykorom, mert elkezdtem festeni. Elena, ez a Delezt Elenának hívták ezt a festőművészt.
Ő is tulajdonképpen az ön mestere volt?
Hát igen, és tulajdonképpen ő adott nekem löketet erre, hogy újra neki essek, és rögtön pasztelképeket csináltam, abból rögtön rendezett nekem egy kiállítást, és csatlakoztam a műhelyhez. Később Elena eltűnt a műhelyből, mert más feladatai voltak, és rám maradt a Gyöngyösi műhelynek a vezetése.
Igen, itt álljunk meg egy szóra, mert hogy Gyöngyösön találkoztunk. Igen. Gyöngyösön működik az a képzőművészeti kör, vagy műhely, amelyről most beszélünk, és amelynek jelenleg ön a vezetője.
Így van. A Gyöngyösi műhely kb. 30 tagot számlál, elsősorban festők, de vannak fafaragók, szobrászok, kerámikusok, és van egy kemény mag, akikkel minden hétfőn összejövünk, és alakportré rajzok, megbeszéljük, mert említettem, hogy járok erre a Szabad Egyetemre, Budapestre, és hát az ott tanultakat igyekszem itt elhinteni a többieknek is, és hát minden évben rendezünk egy közös kiállítást, de rengeteg egyéni kiállítása van a tagoknak még külön-külön. Sajnos galériánk nincs. Megszűnt az a főtéri kis galéria, és jelenleg a Tisztiklub az egyetlen, ahol ki tudunk állítani. Természetesen így megcsappantak a lehetőségek is, de az ország különböző pontjain vannak kapcsolataink, és ott azért pótoljuk ezeket a hiányokat.
Mert hogy a Szabad Egyetemen is a festészettel foglalkozik, tehát festést tanulott,
persze,
is, vagy oktat?
Nem, festészetet tanulunk. festészetet, és művészettörténetet és festészetet, úgyhogy Bálványos Huba volt a megalapítója ennek a dolognak, ő meghalt, és hát most az utódai folytatják.
Beszéljünk akkor a képekről, a festményekről, mert hogy egy alkotónak szerintem az a legjobb, hogyha hát a gyermekeiről szóban is beszélhet. Körülvesznek itt bennünket a képek, velem szembe egy önarckép, itt egy tájkép, hogy csak ízelítőként hát néhányat megemlítsek. Milyen festményeket készít ön?
Na most általában javarészt tájképeket. Nagyon szeretem a természetet, és ezt valahogy ingerenciámban valahogy megörökíteni képen. A Mátra adja az ötletet és a témát. A másik szerelmem Görögország, oda majdnem minden nyáron kimentünk. A húgom oda ment férjhez, és ez egy görög, meg az is egy görög táj, mert a tenger is, a víz is, az is nekem egy nagyon hálás téma. De szeretem a portrét is.
És hogyan kell ezt elképzelnünk? Kimegy a természetbe, felállítja az állványát, és akkor azt a látványt, ami éppen a szem elé tárul, megpróbálja megörökíteni?
Igen, minden nyáron rendezünk például alkotótáborokat. Az utóbbi 3 évben Gyöngyöspata volt a színhely, és hát oda nem csak a gyöngyösi műhely, az ország minden pontjáról jönnek ismerősök, ismeretlenek, és hát ott megszálljuk a falut és a tájat, és akkor rajzolunk. A látványt megörökítjük. Általában én pasztellel szoktam a szabadban dolgozni, mert az olaj, ahhoz rengeteg mindent kell.
Sok eszköz kell hozzá.
Igen, így van. És hát aztán itthon átteszem olajba. És itt át is költöm sokszor, mert hát az, a látvány maga, az kevés, abban még valamit magamból is bele kell adni.
Akkor van arra is példa, hogy sokszor emlékezetből fest, vagy legalábbis ezzel, hát emlékezetből viszi bele az érzéseit, az impulzusait, igen, és így születik meg egy-egy alkotás.
Természetesen ilyen is van, sőt, fényképezem. De azt a fényképet átalakítom az én szemléletemnek megfelelően, vagy kedvemnek megfelelően, mert ugye nem mindig van az ember kéznél ceruza papír. De a fényképezőgépet a sokfelé hordom magammal, és akkor azokat, amik megragadnak, azokat megörökítem.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt a szobában, ahol beszélgetünk, van egy állvány is, és természetesen az állványon stílusosan mi más is lehetne, mint éppen egy félkész kép,
igen,
amely már alakuló félben van. Ez mit ábrázol?
Ez egy tócsa tulajdonképpen.
S mi ihlettem?
Olvadó hó, itt egy lábnyom, és akkor nem látszanak a bokrok, csak a tükörképei. És akkor még ide jön majd egy-két kis levélke. Ez olyan télvégi hangulat. Nem dolgozom sokat, tartok hosszú szüneteket, de aztán, amikor elkezdek, akkor néha 10-et is szoktam egyszerre. És akkor mondjuk olajképnél lesz fontos is, mert ott meg kell várni, amíg szárad. És akkor a lendületből nem esem ki, mert akkor megyek a másikra.
Egyszerre jön az ihlet? Fogalmazhatunk így is?
Nem, az a hosszú szünet, amiről az előbb beszéltem, az nem azt jelenti, akkor is festek, csak itt a fejemben. És akkor az alatt én begyűjtöm az ötleteket. Aztán nem tudom, hogy most melyiket valósítsam meg, és azért szoktam többet is egyszerre csinálni.
Egy festőnek részben könnyű is ez a kérdés, és részben nehéz, hiszen lehet, hogy a festészettel vagy az ecsettel jobban ki tudja fejezni, hogy mit is érez, én, és mi jellemző az ő művészetére, de ha szavakban meg kellene fogalmazni, akkor mi jellemző az ön képeire, amelyek olyan bogarak, károlyni és paksi malicások, tehát ezt meg lehet valahogy fogalmaznunk?
Hát megpróbálom. Én úgy érzem, hogy érzelmekkel tele, impressionisztikus kicsit, de azért a valóságtól nem tudok elugrani olyan mértékben, kísérletezem vele, de valahogy mindig ott maradok, és abba belekapaszkodom. Igyekszem valami hangulatot, valami érzelmet. Ott van például hévízi képem, ott is az ragadott meg, hogy ez a köd, ami a meleg víztől felszáll, csak sejteti a háttérben az épületet, és akkor ott virítanak a kis tavirózsák. Talán a példaképeim az impressionisták. az én lelkemhez ez áll legközelebb. Nagyon szeretem Munét, akkor rendkívül tisztelem Van Goghot. Nem lehet a képeimen ezt észrevenni. Ez nem azt jelenti, hogy másolom őket. Nyilván egyáltalán.
Csak hatással van rakonra.
Mindenképp.
Az ének esetében pedig az élethűségre törekszik. Tehát mindig azt próbálja megvalósítani, amit éppen lát, és élethűen visszaadni.
Igen, egy picit azért a színeket megváltoztatom, átköltöm egy
kicsit. És a finom vagy a harsány színeket kedveli jobban?
A finomat. Érdekes módon ezek a nagyon harsány színek engem nem vonzanak. Én valahogy a finomságokat, azokat sokkal többre becsülöm.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, kíváncsian teszem fel a kérdést, hogy vannak-e vallásos témájú festményei és képei?
Van, de kevés. Volt egyszer itt a parókián egy kiállítás, még a Nagy Lajos apát úr hívott meg bennünket, és akkor festettem egy imádkozó nénit, amit nagyon szerettem. Általában kevés van, de akad. Ez a néni, ez még valahol megvan, ez a festményem, ezt nagyon szeretem.
Kiállításokról is beszéljünk, számos helyen kiállított már.
Igen.
Egerben például a Vitkovics házban is találkozhattunk az ön egyik alkotásával. Ez a kép mit ábrázolt?
Ez kivételesen egy elbont kép. Azt a címet adtam neki, hogy színfónia. Tehát nem szimfónia, hanem a színekre utaltam ezzel a kis helyesírási hibával. De egyébként vándorkiállításon van még képem. Ez az Országos Képző és Iparművészeti Társaság. Pesten a Újpesti Galériában volt az első, és onnan aztán Komárom, Hévíz, Sárvár vándorkiállítás.
Jelenleg milyen munkákon dolgozik?
Jelenleg most csinálom azt az önarcképet, akkor itt ezeket, van itt több elkezdve, itt van egy másik, ez egy erdőrészlet, Mátrai tája tömkelege. Ez meg még a Patai táborból egy öreg házikónak a kis ablak, amit annyira szerettem, azt festettem meg.
Volt már arra példa, hogy megrendelésre készített egy-egy festményt?
Persze, volt ilyen is. Általában úgy van, hogy kiállításon kinéznek valami képet, és akkor utána vagy el kell, vagy nem. De volt olyan is, hogy ahogy megrendeltek tőlem.
Megfogalmaztál már azt önmagának, hogy mit szeret a festészetben, a festmények készítésében. Mi a szépsége ennek a szakmának?
Hát ez egy fantasztikus ajándék. Én mindig azt mondom, hogy a Jóistentől kaptam egy olyan szép ajándékot, ami nekem tulajdonképpen nyugdíjas vagyok. És hát nem is tudom, mivel tölteném ki a napjaimat, ha ez nem lenne. Persze van egy fixa ideám, hogy mindenkinek jut valami kis tehetség, ajándék. Egyik festeni tud, a másik remekül főz, és hát ha az ember ezt megtalálja, akkor egy boldog ember lesz. És tudja művelni is, akkor az egy boldog ember lesz.
Igen? Akkor elmondhatjuk, hogy ön megtalálta ebben önmagát, és ön boldog ember.
Így van, én egy boldog ember vagyok. Ez a helyzet részben szerencse is, mert akkor ülök neki, amikor jónak látom, tehát a festészethez ez egy nagyon ideális állapot. És hát én soha nem éreztem azt, hogy én magányos vagyok, vagy ilyesmi. Egyáltalán nem, nekem mindig van társaságom, barátaim, és hát amikor dolgozni akarok, akkor senki nem zavar.
Elhangzott riportunkban Bogara Károlyné Paksi Maricával, amatőr festőnővel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati műsorunk témái. Ferenc pápa a humoristákhoz. A nevetés áttöri a társadalmi korlátokat és kapcsolatot teremt az emberek közt. Róma püspöke az egységet szolgálja. Vatikáni dokumentum a keresztények egységéről. Ferenc pápa humoristákhoz. A nevetés áttöri a társadalmi korlátokat és kapcsolatokat teremt az emberek között. Ferenc pápa június 13-án pénteken reggel 8:30 találkozott az apostoli palota Kelemen termében a humor világának 107 képviselőjével, hogy megerősítse őket küldetésükben. A 107 humorista a világ 15 országából érkezett, köztük a legnépesebb csoportot 65 fővel érthető módon a házigazda olaszok adták, de az Egyesült Államokból is érkezett pontosan 100 művész. A találkozót a Kultúra és a Nevelés Dikasztériuma, valamint a Kommunikációs Titkárság közösen szervezte azzal a céllal, hogy kapcsolatot teremtsen a Katolikus Egyház és a humorista művészek közt. A találkozóról kiadott hivatalos tájékoztató így foglalja össze az eseményt. Ferenc pápa naponta imádkozza a Mórus Szent Tamás imádságát. Adj Uram nekem humorérzéket, ahogy azt egy TV interjúban megvallotta. A humor egy kegyelem, amit én minden nap kérek, mert ez felemeli az embert, és megengedi, hogy átmenetének lássuk ezt a világot, és hogy megváltott lélekkel vegyük a dolgokat. A humor emberi magatartás, de közelebb visz Isten kegyelméhez. Isten emberét azért ismerik el, mert képes humorral élni, és a realizmus elvesztése nélkül pozitív, reménnyel teli lélekkel megvilágosít másokat. Írta a pápa a Gaudete et Exultate apostoli buzdításában. Ferenc pápa felismeri a komikum művészetének jelentős hatását a kortárs kultúra világában. A humorista talentumán és a nevetés egyesítő értéken keresztül napjainkban is sajátos megfontolások születnek az ember állapotáról és történelmi helyzetéről. Ezen kívül a komédia művészete hozzájárulhat egy empatikusabb és támogató világ megteremtéséhez. Maga a Szentírás egyébként gazdag olyan ironikus mozzanatokban, amelyekben kifigurázzák az önteltség, az önmagával elégedettség, az igazságtalanság, az embertelenség gesztusait, amikor az ember hatalomba és néha még a szentségbe is beleöltözködik. Ferenc pápa kifejezése juttatta azt a meggyőződését, hogy a humoristák, színészek, művészek, karikatúristák, írók képesek a világ új formáit megálmodni, és ezt gyakran iróniával, ezzel a csodálatos erénnyel teszik meg. Ferenc pápa és a világ humoristái közötti találkozó célja az emberi sokféleség szépségének megünneplése, a béke, a szeretet és a szolidaritás üzenetének előmozdítása és a kultúrák közötti párbeszéd, valamint az öröm és a remény megosztásának jelentős pillanatának ígérkezik. Ferenc pápa beszéde kezdetén örömmel üdvözölte a humor művészeit és a kultúra és a nevelés dikasztériuma munkatársait, akik előkészítették ezt a találkozót. A dikasztérium prefektusa elmesélte neki, hogy az olaszok közt az a mondás járja, hogy a mosoly jót tesz a vérnek.
Il sorriso fa buon sangue.
Legalábbis így mondják. Most ezért beszéd helyett ezt teszem, szólt és nevetett a pápa. Lám, már is mosolygunk. Köszönöm az üzeneteteket.
Guardo con stima voi artisti.
Tisztelettel tekintek rátok, folytatta a pápa. Kedves művészek, akik a komédia, a humor és az irónia nyelvén fejezitek ki magatokat. Mennyi bölcsesség is van ebben? A televízióban, a moziban, a színházban, a nyomtatott sajtóban, a dalokkal, a közösségi médiában dolgozó szakemberek között ti vagytok a legkedveltebbek, a legkeresettebbek, akiket a legjobban megtapsolnak. Bizonyára, mert derék emberek vagytok, de van egy másik ok is, mégpedig az, hogy őrzitek és ápoljátok magatokban az emberek megnevettetésének az ajándékát.
Voi avete e coltivate il dono di far ridere.
A sok borús hír közepette, belemerülve számos társadalmi és személyes szükséghelyzetbe, a humor emberének van ereje ahhoz, hogy derült és mosolyt fakasszon. Ti azon kevesek közé tartoztok, akik képesek nagyon különféle nemzedékekhez és kulturális háttérhez tartozó emberekkel beszélni. A magatok módján egyesítitek az embereket, mert a nevetés ragályos. Könnyebb együtt megnevettetni, mint egyedül.
È più facile far ridere insieme che da soli.
Az öröm ugyanis megnyit a megosztásra, mint a legjobb gyógyszere az önzésnek és az individualizmusnak. A nevetés segít áttörni a társadalmi korlátokat és kapcsolatokat teremteni az emberek között. Lehetővé teszi érzelmek és gondolatok kifejezését, elősegítve a közös kultúra felépítését és a szabadság tereinek kialakítását. Emlékeztet minket, hogy a homo sapiens egyben homo ludens is, hogy a játékos szórakozás és a nevetés központi szerepet tölt be az emberi életben, önkifejezésben, tanulásban, hogy értelmet adjon a különféle helyzeteknek.
Il vostro talento è un dono prezioso.
A humorista talentuma ajándék, értékes ajándék, állapította meg a pápa. A mosolyjal együtt békét áraszt a szívekben, az emberek között, segít leküzdeni a nehézségeket és elviselni a napi stresszt. Segít, hogy megkönnyebbülést találjunk az iróniában, és humorral vegyük az életet. Én szeretek minden nap imádkozni. Immár több mint 40 éve Múrus Szent Tamás szavaival imádkozom.
Dame, Signore, il senso dell'umorismo.
Adj nekem, Uram, humorérzéket, vallotta személyesen a pápa, és humorosan házi feladatként adta a művészeknek, hogy a Laudate Jubilate apostoli buzdítása 101. pontjában olvassák át és tanulják meg ezt az imát. A humorista, folytatta a pápa, azonban képes még egy másik csodára is, mert a problémákkal teli világban meg tudják nevettetni az embereket.
Riuscite a far sorridere anche trattando.
Elítélik a hatalom túlkapásait, hangot adnak elfeledett helyzeteknek, feltárják a visszaéléseket, de anélkül, hogy riadalmat, rémületet, szorongást vagy félelmet gerjesztenének. Sokszor ezt egy történet elmesélésével teszik saját eredeti nézőpontjuk alapján.
Secondo la Biblia, all'origine del mondo.
A Biblia humorának a világából a pápa a példabeszédek könyvét említette. Amikor az isteni bölcsesség ezt mondja, ott voltam mellette, mint kedvence. Napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe előtt. Ott játszottam az egész földkerekségen, és örömmel voltam az emberek fiai között. Amikor a nézők közül akár egyet is megnevettettek, mosolyog az Isten, és ez nem eretnekség, tette hozzá tréfásan a pápa. A művészek képesek humorosan gondolkodni és beszélni különböző formákban, mert a humor, a tréfa nyelve alkalmas az emberi természet megértésére és megérzésére.
Humor è adatto per comprendere e per sentire.
A humor nem sért, nem aláz meg, míg a tömegkommunikáció gyakran teremt ellentéteket. Ti tudjátok, hogyan rakjátok össze különböző, sőt néha ellentétes valóságokat. Sokat kell tanulnunk tőletek. A humor adta nevetés nem más ellen szól, hanem mindig befogadó, kezdeményező, nyitottságot, szimpátiát és empátiát ébreszt. Másik példaként a pápa Ábrahám és Sára történetét említette, amikor gyermektelen öregségükben Isten a hozzájuk küldött vendégeken keresztül gyermeket ígér nekik. A sátor vászta mögött hallgatózó Sára mindezt kineveti, aztán tagadja. Az írás maga így meséli el Sára szavát. Isten örömteli nevetés szerzett nekem, és aki hallja, velem együtt örül. Születő fiát, Izsákot is így nevezik, Isten az, aki nevet. Tudunk mi egyáltalán nevetni Istenen? Kérdezte a pápa.
Si può ridere anche di Dio, certo.
Persze ez nem Isten káromlás. Nevethetünk, mint ahogyan játszunk és viccelődünk azokkal, akiket szeretünk. A zsidó bölcsesség és irodalmi hagyomány mesterebben. Végül a Szentatya azt kérte tőlük, hogy folytassák az emberek megvidámítását, különösen a reménnyel küzdőket erősítsék, majd áldását adta rájuk. Segítsetek minket, hogy mosolyogva lássuk a valóságot annak ellentmondásaival együtt, és hogy álmodjunk egy jobb világról.
Róma püspöke az egységet szolgálja. Vatikáni dokumentum a keresztények egységéről. Bemutatták a Vatikánban a keresztény egység törekvés dikasztériumának dokumentumát, amely összegzi az ökumenikus párbeszédet, mely a pápa szerepét és a péteri primátus gyakorlását érinti. A felmerült javaslatok között van Róma püspöke felelősségi köreinek nagyobb szétválasztása, a nyugati egyházban és az egységben játszott szerepét tekintve, valamint a szinodalitás fejlesztése a katolikus egyházban. Róma püspöke, primátus és szinodalitás az ökumenikus párbeszédben és az Ut Unum Sint kezdetű enciklikára adott válaszokban. Ezt a címet viseli a dokumentum, mely összegyűjti a II. János Pál pápa közel 30 évvel ezelőtti egység felhívására született gyümölcsöket, a II. Vatikáni zsinat és az azóta történt lépések nyomában. A cél az, hogy olyan formát találjanak a primátus gyakorlására, amelyet a többi keresztény egyház is oszt. Még ha nem is valamennyi teológiai párbeszéd tárgyalta azonos szinten vagy mélységben a témát, lehetséges bizonyos új megközelítéseket találni a legvitatottabb teológiai kérdésekre. A teológiai párbeszédek egyik gyümölcse a péteri szövegek újraolvasása, amelyek történelmileg akadállyá váltak a keresztények egységében. A beszédpartnerektől azt kérték, hogy igyekezzenek elkerülni az anakronisztikus megközelítést a későbbi doktrinális kérdésekre vonatkozóan, valamint hogy vegyék figyelembe újból Péter szerepét az apostolok között. Az egyik vitatott kérdés abban áll, hogy a katolikus felfogás Róma püspökének primátusát isteni jogú intézménynek tartja, míg a többi keresztény nagy része azt csupán emberi jogi intézménynek fogja fel. A hermeneutikai magyarázatok hozzájárultak ahhoz, hogy új távlatba helyezzék ezt a hagyományos szembeállítást, azzal, hogy a primátust egyszerre isteni és emberi jogúnak tekintik, vagyis úgy, mint Isten akaratának részét az egyház számára, amelyet az emberi történelmen keresztül közvetít. Az egyik fő akadályt a kérdésben az első vatikáni zsinat dogmatikai definíciói jelentették. Egyes ökumenikus párbeszédek ígéretes előrehaladást mutattak ennek a zsinatnak az újraolvasásában. A történelmi kontextusok és a II. Vatikáni zsinat tanításának fényében is. Másfajta olvasatot adtak tehát a pápa egyetemes joghatósága dogmatikai definíciójának, mely meghatározza annak kiterjedését és határait. Ugyanakkor sikerült tisztázni a tévedhetetlenség dogmájának megfogalmazását, és ezen túlmenően megegyezni céljának bizonyos szempontjairól, elismerve, hogy bizonyos körülmények között szükséges a tanítás szolgálatának személyes gyakorlása, ugyanis a keresztények egysége az igazságban és a szeretetben való egység. Mindezen tisztázások dacára a dokumentum elismeri, hogy a párbeszédekben még mindig aggodalom tapasztalható a pápai tévedhetetlenség és az evangélium primátusa közötti kapcsolatot, az egész egyház fedhetetlenségét, a püspöki kollegialitás gyakorlását és a fogadtatás szükségességét illetően. Sok teológiai párbeszédben elismerték, hogy szükség van egy egyetemes szintű primátusra. Az apostoli hagyományra hivatkozva egyes párbeszédek során alátámasztották, hogy már az egyház kezdeteitől fogva a kereszténység fő apostoli székhelyekre alapult, amelyek sajátos rendet foglaltak el, s ezekből Róma széke volt az első. Néhány teológiai párbeszédben kiemelték, hogy létezik egy kölcsönös függés a primátus és a szinodalitás között, az egyház életének minden szintjén. Egy másik, gyakorlatibb természetű érv emellett a globalizáció mai kontextusából és a missziós igényekből fakad. Meghatároztak néhány alapelvet a primátus gyakorlására a 21. században. Az első általános megegyezés a primátus és a szinodalitás kölcsönös összefüggéséről, és ebből fakadóan a primátus szinodális gyakorlásának szükségességéről született. További egyetértés mutatkozott a közösségi dimenzió felosztására vonatkozóan, mely valamennyi megkeresztelt hitérzékén alapul, emellett a kollegiális dimenziót illetően, mely főként a püspöki kollegialitásban fejeződik ki, és a személyes dimenziót tekintve, amelyet a primási funkció fejez ki. Sok párbeszédben aláhúzták, hogy egyensúlyt kell teremteni a primátus regionális és egyetemes szinten való gyakorlása között, mivel a keresztény közösségek nagy részében a regionális szint a fontosabb a primátus gyakorlásában és a missziós tevékenységben egyaránt. Kívánatosnak mutatkozik egy olyan típusú decentralizáció, ami az ősi patriarchális egyházakat jellemezte. Kiemelték még a szubszidiaritás elvének fontosságát. Egyetlen olyan kérdést sem szabad felsőbb szintre vinni, amit megfelelően lehet kezelni alsóbb szinten. Egyes párbeszédek ezt az elvet egy elfogadható modell meghatározására alkalmazzák a katolikus egyházzal a különbözőségben való egységre. Az első javaslat az első vatikáni zsinat tanításának új értelmezése a katolikus egyház részéről. Ezen túl azt tanácsolják, hogy világosabban válasszák szét Róma püspökének különböző felelősségi köreit, főként a nyugati egyházban való patriarchális szolgálata és az egyházak közösségében való primátusi egység szolgálata között. Javasolt nagyobb hangsúlyt fektetni a pápa részegyháza, vagyis a római egyház megye szolgálatában való gyakorlatára. A harmadik javaslat a szinodalitás fejlődésére vonatkozik a katolikus egyházon belül. Ez különösen a nemzeti és regionális püspöki konferenciák tekintélyét, azoknak a püspöki szinódussal és a római kúriával való kapcsolatuk további elmélyítését érinti. Egyetemes szinten szükség van arra, hogy Isten népét jobban bevonják a szinodális folyamatokba. Végezetül tanácsosnak tartják a zsinati szeretetközösség előmozdítását világszinten az egyházak vezetői közötti rendszeres találkozókon keresztül.
Ferenc pápa szombati Twitter üzenete az idősek elleni visszaélések napján. Milyen gyakorta selejtezik le, és hagyják magukra az időseket, amely valójában rejtett eutanázia. Ez a hatása ugyanis ennek a leselejtező kultúrának, amely oly sok kárt okoz világunkban. Mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy harcoljunk a leselejtezésnek e mérgező kultúrája ellen. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.